betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A mai műsor tartalmából. Kezdődik az iskola, szeptember 8-án becsengetnek. Azonban az évnek ebben az időszakában nem csak a tanintézmények, hanem számos esetben a családorvosi rendelők is megtelnek gyermekekkel. A nyári vakáció után, amikor a fiatalok visszakerülnek a közösségbe, akkor nem ritkák a különféle megbetegedések, amelyek körbe is mehetnek az osztályok tagjain. Persze nem mindenki betegség miatt keresi fel a családorvos, vannak páciensek, akiknek csak egy papír kell, igazolás hiányzásra, igazolás, hogy a gyermek részt vett testnevelés órán, és még hosszan lehetne sorolni. Mindezt továbbra is egy olyan környezetben, amikor számos településen hiány van mind családorvosból, mind pedig iskolaorvosból. Témánk iskola kezdés orvosi szemszögből. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk dr. Sós Szabó Klára, családorvos, a Családorvosok Hargita Megyei Szövetségének elnöke, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és bekapcsolódott a műsorba. Doktornő, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Kezdésképpen beszélgessünk arról, hogy melyek az ősszel vagy kora ősszel megjelenő betegségek, mire érdemes odafigyelni. Most akár iskolába készülünk, akár a gyermekünk készül iskolába, akár nem. Tehát hogyan tudunk védekezni, vagy mi ellen kell pontosabban elsősorban védekezni?
Hát iskola kezdéskor, de amúgy ősszel is a felső légúti fertőzések lesznek egyre gyakoribbak. Oktatási intézményekben, ugye zárt helyiségben több gyerek van, ezek a betegségek cseppfertőzése útján terjednek, és így nagyon hamar egyik gyermek a másik gyermektől el tudja kapni. Elég egy tüsszentés, egy pöhögés ahhoz, hogy megfertőződjenek. Ilyenkor fontos odafigyelni, hogy kellőképpen szellőztessék az osztálytermeket, valamint a gyerekeket rászoktatni, ránevelni arra, hogy a higiéniai szabályokat betartani, tehát amikor tüsszent vagy köhög, akkor nem szembe köhögök a kollégámmal, a kezemet vagy a könyökömbe tüsszentek, köhögök, a gyakori kézmosás is fontos, tehát egyszerűen a higiéniai szabályoknak a betartása. A szülők részéről pedig arra odafigyelni, hogy a gyereknek az életmódja az egy egészséges életmóddal legyen, kellő időt szánni a pihenésre, a kikapcsolódásra, valamint az étrend is egy kiegyensúlyozott étrend legyen, mert ezzel tudjuk a szervezetünknek az immunrendszerét erősíteni.
Gondolom az egészséges étrend az mindenki számára érvényes, mindenki tudja ezzel erősíteni az immunrendszerét. Hogyan védekezhet az, aki nem diák, nem szülő, vagy nem nagyszülő, tehát mondjam azt, hogy közvetlenül vagy közvetve, de az iskolából nem vihet haza megbetegedést, iskolából, tanintézményből?
Hát ugyanígy zárt terekre bekerülnek a felnőttek is, tehát mi is elmegyünk egy üzletbe, a mólokról nem is beszélve, amelyeknek hát ilyen természetes szellőztetési lehetőségük azért nincs is, és ilyenkor, mikor vagy egy előadásra, mikor egy helységbe többen tartózkodnak, nyilván, hogy az ilyen légúti fertőző betegségek is könnyen átadódnak. Ezért fontos, hogy ha elmegyünk, tehát meg vagyunk hűlve, akkor ne menjünk ilyen helyre, ha csak nagyon, de nagyon nem muszáj. De ha mégis el kell mennünk, nem szégyen azt a maszkot feltenni, hogy védeni az embertársainkat is ezzel, hogy feltesszük a maszkot, és akkor nem terjesszük annyira ezeket a fertőzéseket.
Megoldás lehetne ez a diákok körében, az iskolákban is? A maszk használata?
Szükség esetén igen. Én nem azt mondom, hogy most minden diák használjon maszkot, de hogyha egy kicsikét náthás, és Az egészségi állapota olyan, hogy igenis jó, hogyha elmegy az iskolába, akkor igen, jó, hogyha felteszi azt a maszkot. De azok, akik lázasok, köhögnek, azok viszont jobb, hogyha otthon tartózkodnak, és kezelésbe részesülnek, mielőtt megtöltenék a félosztályt ilyen fertőző betegségekkel.
Igen, csak hogy...
Magunkra is figyeljünk, de figyeljünk oda a közösségünkre is.
Csak hogy nagyon sok szülő mondja azt, hogy hát nincs akire, vagy nincs ahol hagyjam a gyermekemet, így beviszem az iskolába. Mekkora kockázatot jelent ez a közösségre nézve, osztály, iskola közösségre, és hogyan érdemes elmagyarázni a szülőknek, hogy ebben a helyzetben senkinek nem jó, hogy a beteg gyermek ott van az iskolában, sem a saját gyermekének, sem a közösségnek még egyszer.
Igen, ez egy valós probléma, és tényleg nehéz megoldani olyan esetben a szülőnek is, hogyha nincs egy nagyszülő, egy rokon, egy szomszéd, aki éppen ki tudja, vagy egy barát, aki ki tudja segíteni ilyen helyzetben. De elsősorban a saját gyermekének nem jó, hogy betegen közösségbe menjen. Ugyanis a szervezet, hogyha pihenő helyzetbe kerül, akkor a gyógyulási lehetőség is jobb. Mint hogy elküldjük az iskolába, a szünetbe kimegy, hancurozik, mert hát gyermek, még van annyi ereje, hogy tud ugrálni, kifárassza magát, leizzad, és ilyenkor már a gyógyulás is lassúbb, meg a szövődményeknek a kialakulása is a gyakoribb tud lenni. Másodszorban pedig hát a közösségre való tekintettel is nem jó, hogyha a beteg gyermek elmegy az iskolába. De valóban ez egy kihívás a családoknak, azoknak, akiknek nincs olyan hátterük, nincs olyan segítség, aki ilyen esetben egy nagymama, egy nagytata, egy nagynéni, aki ilyen esetben a családot ki tudná segíteni.
Nevezhetjük a betegségek, vírusok, vírózisok szempontjából gócpontnak az iskolákat, óvodákat?
Hát éppenséggel gócpontnak nem nevezném, de az a hely, ahol járványok esetében könnyen sok gyermek meg tud betegedni.
Az iskolás diákok, illetve a szüleik ebben az időszakban, ugye iskolakezdés előtt, után, röviddel, ha minden igaz, akkor jövő hét hétfőn, szeptember 8-án becsengetnek. Milyen kérdésekkel, kérésekkel keresik fel alkalomattán a családorvosokat? Mi az ön tapasztalata?
Hát egy eléggé rossz tapasztalat. Tehát ez kizárólag csak a bürokrácia szempontjából mondom, hogy egy rossz tapasztalat. Ugyanis nagyon sok esetben és nagyon sok oktatási intézmény indokolatlanul kér bizonyos orvosi bizonylatokat, de most és azonnal vigye a gyermek azt a bizonylatot. És nem gondolják meg, hogy nem lehet az alaphálózatra tömegesen rázúdítani adminisztratív tevékenységet, mert lebénítják a gyógyító tevékenységet. Főleg aztán egy olyan családorvosi rendelőben, ahol sok a gyerek, és akkor elképzelik azt, hogy naponta 20-30 gyermek, vagy annak a szülője megjelenik, hogy neki már bizony hónapra kell vigyen igazolást, hogy tornaórára, testnevelési órára, ide-oda vagy amoda. Tehát ezt nem lehet, és Évakötta kérjük, hogy gondoljanak arra, hogy a családorvosi rendelők, orvosi rendelők, ahol megelőző gyógyító tevékenység folyik, és elsősorban ennek kell helyet adjunk, és utána bizonyos adminisztratív tevékenységeknek, ami nem sürgősség, mert nem sürgősség az, hogy egy bizonylat az egészségi állapotáról. És miért mondom, hogy indokolatlanul? Ugyanis igazolást a gyermek egészségi állapotáról csak a oktatási ciklusok kezdetén kell vinni. és pedig nem, mikor először megy óvodába, de nem kell minden évbe vigyed, ameddig óvodás, csak amikor először beíratják az óvodába, mikor először beíratják iskolába, mikor ötödikbe megy, és mikor kilencedikbe megy. Vagy, hogyha oktatási intézményt váltott a gyerek. Tehát ezekben az esetekben szükségesek csak ezek a bizonylatok, és ezeket a bizonylatokat sem lehet egy nap alatt, vagy egy pár nap alatt az összes gyereknek kiállítani, mert úgy, ahogy elmondtam, elsősorban gyógyító tevékenység folyik a családorvosi rendelőkbe. És az iskolák is ezt meg kéne, hogy értsék, és főleg, hogy fölöslegesen ne kérjenek igazolásokat. Egy másik probléma. Kérik az oltási igazolásokat, aminek az ég adta világán oktatási intézményben semmilyen jelentősége nincs, és több okból is mondom, hogy nincs jelentősége. Ugyanis az oktatási intézményekben védőoltást nem kapnak a gyerekek. Ennek akkor volt értelme, amikor az iskoláskorú gyerekeket, tehát 6 éves kortól már az iskola orvosi rendelőkbe oltották be azokkal a védőoltásokkal, ami 6 éves kor fölött vannak. És akkor igen, értelme volt, mert az elmaradt oltásokat, az esetleges elmaradt oltásokat az iskolába kapták meg. Ma, és mert ez nem a mai naptól van így, hanem 26. éve, amióta beindult az egészségügyi biztosítási rendszer, csak a családorvos olt, csak a családorvosi rendelőben történnek ezek az oltások. Tehát az iskolai orvosi rendelőkben nem kell oltásokat bepotoljanak, se oltásokat adjanak. Kettő. Romániában nincs arra a törvény, hogy ha gyermek nincs beoltva, akkor nem írják be az oktatási intézménybe, mint ahogy nagyon sok európai országban, közösségbe nem veszik be a gyereket, hogyha az oltásai nincsenek meg. És három, minden gyermeknek van oltási könyve. Tehát mikor az anyuka elhozza, vagy a szülő elhozza oltásra a csecsemőt, a gyereket, akkor abba az oltási könyvbe minden gyermeknek beíródik, milyen oltást kapott, mikor kapott, sőt, az oltóanyagon van egy öntapadós adatokat tartalmazó kis cetlicske, az is beragasztódik ebbe a könyvbe, ebbe az oltási könyvecskébe, és hogyha iskolába mégis tudni szeretnék, vagy az iskolaorvos tudni szeretne, hogy milyen oltásokat kapott a gyermek, akkor ott van az oltási könyv, amit mindenütt elfogadnak, Európa szerte is elfogadják, mint ahogy mi is elfogadjuk, mert vannak gyermekek, akik hazaköltözik a család Németországból, Svájcból, Franciaországból, hozzák ezeket az oltási könyveket, és az alapján mi folytatjuk az oltást. És ne kérjenek még pluszba még egy nyomtatványt az oltásokra vonatkozólag. A másik a testnevelési órára az igazolások. És sok esetben visszaküldik, hogy de az orvos írja oda, hogy. Tehát elsősorban nem diktálás után történik egy orvosi bizonylatnak a kiállítása, és másodszorban, tehát mi nem írhatjuk oda, hogy az a gyermek alkalmas a testnevelési órára. Ugyanis mi nem tudjuk, hogy milyen terhelésnek van, lesz kitéve testnevelési órán az a gyerek. Terhelési próbákat nem végzünk és nem végezhetünk, ez sportorvosi kérdés. Ez egy más szakágazat. Mi bizonyítani tudjuk, hogy a gyermek milyen betegséggel van nyilvántartásba a családorvosi rendelőben. A mi megítélésünk szerint, tehát minden gyermeknek szüksége van a mozgásra, még a szívműtéten átesett gyereknek is, persze az ő egészségi állapotának megfelelő mozgásra. Erre a tornatanároknak képzése is van. Csak évek óta és évtizedek óta próbáljuk megértetni a tanügyminisztériummal is, hogy azok a testnevelési órák, azok testnevelési órák legyenek, úgy, ahogy a nevében is benne van. És ne sport teljesítményre orientált órák. Mert minden gyereknek, úgy mondtam, szüksége van a mozgásra, és differenciáltan, hogy az ő egészségi állapota, testi adottságai mit engednek meg.
Vissza fogunk térni még az oltások kérdéskörére, mert nagyon érdekes volt, amit itt mondott doktornő, de maradjunk még egy kicsit a bürokrácia világában, hogyha úgy tetszik. Mennyire vannak tisztában a pedagógusok, vagy éppen a szülők azzal, hogy csak cikluskezdéskor, vagy tanintézmény váltáskor van szükség orvosi igazolásra, hogy a gyermek részt vehet a testnevelés órákon?
Hát a szülőnek ezt mondják az iskolába. Hát nyilván, hogy akkor a szülő eleget akar tenni ennek a felkérésnek. Az iskoláknak is leközli a tanfelügyelőség, azoknak le a minisztérium, és akkor hát vannak ezek a bürokráciát gyártó alkalmazottak, vagy köztisztviselők, vagy nem tudom minek nevezzem, akik kitalálnak ilyen-olyan plusz papírokat. Persze mindig a jelszó az, hogy a bürokráciát lecsökkenteni, de az mindig azt jelenti, hogy még egy papírt, vagy még két papírt bevezetnek, úgyhogy mi már borsozik a hátunk, mikor azt halljuk, hogy a bürokráciát visszaszorítani, mert nem tudom, hogy, de eddig mindig úgy sikerült, hogy aztán a leszorításból az lett, hogy plusz papírmunka. Nyilván testnevelési órákon is voltak problémák, és a probléma éppen ebből adódik, hogy nem testnevelési óra, hanem sportóra. Tehát akinek adottsága van arra, hogy sportoljon, tehát arra van lehetőség, és vannak sport létesítménynek csapatok, ahova edzésre el lehet menni, sportolni lehet, de a testnevelési óra az maradjon meg, és legyen az testnevelési óra.
Milyen
ne egyből egy héten, nem tudom, egyszer vagy kétszer van, és akkor az a gyerek kell, hogy teljesítsen, hogy nem tudom hány száz métert, hány másodperc alatt szaladjon le, vagy milyen magasat ugorjon meg, vagy milyen hosszat ugorjon. Tehát nem ez kéne, hogy legyen a testnevelési óra.
Milyen kéne akkor legyen orvosi szempontból a jó testnevelési óra, mert igen, valóban ezek történnek az iskolákban, amiket ön is említett, hogy időre lefutni, leszaladni egy bizonyos távot, homokbaugrás, távugrás, és még lehetne sorolni, és számos diák retteg attól, hogy nem fogja időben teljesíteni azt a távot, vagy nem fog megfelelő mértékűt ugrani ahhoz, hogy neki jó jegye legyen testnevelésből, tehát nem mozog, hanem stresszel ezen az órán.
Igen, és akkor elindulnak, hogy felmentetni a testnevelési óráról, ami megint egy nem helyes, és egy nem egy járható út, és nem a gyerek hasznára válik. És gondoljuk abba, hogy a gyerekeknek a javarésze, ma már falun is kevés fizikai mozgást végez. Vagy városon egy több ház lakó gyermek, hát szegénynek az sincs, ahol mozogjon, mert hogyha a házba ugrál, szaladgál, akkor le van állítva, mert az alsó szomszéd akkor haragszik. Több házak közt hely nincs, és akkor van egy héten egyszer vagy kétszer, de szerintem több mint kétszer nincs testnevelési óra, és akkor egyből te kell teljesítsél. Hát nyilván, hogy a gyermeket is frusztrálja, és nem érzi jól magát, utána fizikai fájdalma van, erős szívdobogás, szívverés, és a gyermekben mi alakul ki? Hogy a mozgás az egy fájdalmas valami, az nem jó, nem egy kellemes. Tehát ezt alakítjuk ki, sajnos. És hogyha a testnevelési óra, tehát egy olyan lenne, hogy nem teljesítményorientált. Én őszintén, ha tőlem függne, én csak a jelenlétet pontoznám. Hogyha ott van a testnevelési órán, elhozta a tornacipőt, a tornanadrágját, és olyan gyakorlatokat végeztetni, olyan játékokat, ami mozgással jár, de nem hirtelen megerőltetésről szól, és a gyermek jól érzi utána magát, és érzi, hogy felfrissült. És jó a közérzete, mint ahogy saját magunkon is tapasztaljuk, hogyha elmegyünk, és mozgunk, és bizonyos torna gyakorlatokat, amit el tudunk végezni nagyobb erőfeszítés nélkül, hogy utána milyen jól érezzük magunkat. És akkor a gyermekbe ez rögzül, hogy milyen jó az a mozgás. Nyilván aztán a határokat lehet arra tologatni, de nem úgy, hogy egyszerre, hogy na most itt van, kész, 100 métert lefutsz ennyi másodperc alatt. Azt egy sportolónál. És aki ezen kívül, tehát ennél többet szeretne, vagy élsportoló szeretne lenni, az egy más kérdés.
De az
ott
nem
a más lehetőségek, de nem a közoktatási intézményekbe kéne így beállítani, és beszéltem sportanárokkal is, és nekük is az a véleményük, hogy azért ezt egy kicsit másképp kéne kezelje a tanügyminisztérium.
Itt, hogyha már elhangzott az oltások kérdése, akkor beszélgessünk erről is, hiszen ugye Romániában is rengeteg összeesküvés elmélettel lehet találkozni az oltások kapcsán. Hogy állnak a fiatalok oltakozás szempontjából? Tehát mennyire veszik fel a kötelező oltásokat, mennyire védik meg saját magukat oltóanyaggal, vagy mennyire védik meg a szülők a gyermekeiket az oltóanyaggal?
Nekem a személyes tapasztalatom, ami az én pacienseimet illeti, két olyan esetem van, hogy a szülő elutasította és elutasítja, írásba is letette, hogy nem óhajtja a gyermeket beoltatni. Ezt mi tudomásul kell vegyük, nincs mit tennünk, mindannak ellenére, hogy több alkalommal, több időt rászánva is elmagyaráztam, és elmagyarázzuk, hogy mi a lényege, miért fontosak ezek az oltások, és hogy végső soron hát a saját gyermekének az egészségét teszik kockára, és megjegyzem, a szülők ők maguk a maguk idejébe be voltak oltva. Ez az orvosi tudománynak jelen pillanatban szerintem a legnagyszerűbb vívmánya, hogy egy ilyen oltás sorozattal súlyos betegségekkel szemben egy életen át azt a szemét meg tudunk védeni ezektől a betegségektől. Tehát én azt is el szoktam mondani, vissza lehet térni, nem te gyógyszer, nem oltás, és akkor a várható élettartam 40 év körül. Mert mikor nem voltak se gyógyszerek, se oltások, körülbelül 40 év körül, 40-45 év körül volt a várható élettartam. Hát hogy ezen azért el kéne gondolkodni, hogy azt akarjuk-e, vagy jó így nekünk, hogy megérjük a 70-80 évet, 70 éves korunkban, 70 év fölött 80 évben sem is még aktívak tudunk lenni, még tudunk örvendelni az élet apró cseprő örömeinek is. Hát lehet választani. Itt nálunk Romániában kötelező oltásoknak nevezzük, de törvényileg törvény nem kötelezi. Évek óta a törvénytervezet valamelyik fiókba, a parlament valamelyik fiókjába ott van, nem még napirendre se tűzték a vitáját sem, De ugye, ahogy elmondtam, nyugat-európai, de meg egyáltalán európai országokban a legtöbb helyen, sőt az Egyesült Államokban is, még az egyetemre se lehet beiratkozni oltási viszonylat nélkül.
Segítene ez a törvény, hogyha létezne és nem egy fiókban ülne, annak elérése érdekében, hogy kevesebb legyen a beteg, kevesebb legyen az iskolában is a beteg, és nyilván hosszú távon az élet lefolyása alatt kevesebb megbetegedéssel találkozzunk?
Segítene. Gondoljunk csak a kanyaró járványra, hogy időközönként Romániában fellángol a kanyaró járvány. És azokban a közösségekben, ahol nem kapták meg a védőoltást, és sajnos több gyereket is elveszítettünk kanyaros megbetegedéssel. És a védőoltással ezt meg lehetne, és meg lehetett volna előzni. Ott van most már ingyenesítették a humán papilloma vírus elleni oltást. Ma már ismert tény, hogy a méhnyakrák szinte 90%-át, de mondhatnék 90%-át a humán papilloma vírus fertőzés okozza. Ezzel a védőoltással meg tudnánk előzni ezt az igen gyakori Románia sajnos vezet a méhnyakrák miatti elhalálozások esetében. Japánban szinte már ismeretlen a méhnyakrák, ugyanis a Japánban már hosszú évek óta úgy a leánygyerekeket, mint a fiú gyermekeket humán papilloma vírus elleni oltással beoltják. Itt nálunk továbbra is szedi az áldozatát. Sajnos az egészségügyi minisztérium részéről se kaptuk meg a szükséges támogatást arra, hogy népszerűsíteni, mert ezt folyamatosan kéne népszerűsíteni, magyarázni, elmondani, hogy miért is fontos ez a védőoltás. Mi mondjuk, de bizony nem mindig van kellő időnk rá, mert mikor ott van, hogy naponta 30-40 beteget ellátunk, akkor bizony nem mindig jut kellő idő erre is. És nagy segítségünkre lenne, hogyha, és elsősorban az egészségügyi minisztériumnak a feladata is a kötelessége lenne, hogy ilyen téren kampányoljanak.
Azon személyek, akik visszautasítják a gyermekeik számára az oltást, van valamilyen megalapozott álláspontjuk, vagy pusztán összeesküvés elméletekre, téves információkra alapozva tiltják meg az oltás beadását?
Téves információk alapján, mert a Facebookon olvastak valamit. Tudományos megalapozottság nélkül, és tudjuk, hogy a Facebookra bárki bármit feltehet következmények nélkül. Ilyen érv is, hogy miért oltassam be egy olyan betegséggel szembe, ami nem is létezik. Hát persze, hogy járványszerűen nem létezik, mert a lakosságnak több mint 80%-a be van oltva, de hogyha ez az arány lecsökken, akkor járványszerűen megint fel fogja ütni a fejét az a betegség. És a kórokozó, ami azt a betegséget előidézi, az létezik. Az itt van a környezetünkbe. De nem betegedünk meg, mert a szervezetünk védőoltások révén fel lett készítve arra, hogyha azzal a kórokozóval találkozik, akkor a szervezetem hadserege, a T-limfocitáim hadrendbe állnak, és a kórokozót azonnal a szervezetemből hatástalanították. Ez a védőoltásnak a lényege. tehát a kórokozó maga létezik. Akkor aztán jönnek ilyen, hogy mert hogy autista lesz, mert hogy tudományos megalapozottsága nincs, sőt, ma már bizonyított az a tény is, hogy nem igaz. Nem igaz, hogy autizmust okoznak. Tudományosan bebizonyítva, hogy autizmust okozna, nincs. De hogy nem okoz, arra van bizonyíték. Akkor, hogy ilyen-olyan szövődmények valóban az oltások esetében is előfordulnak, előfordulhatnak, nem kívánatos mellékhatások, de ezek annyira ritkák, hogy emiatt, hogy nagyon, de nagyon ritkán, hogy százezer vagy nem tudom hány százezer esetből előfordul egy mellékhatás, ez nem indok arra, hogy azt ne használni. És mondok egy hasonlatot. Hát, ugye, akik gluténra érzékeny, az kenyeret nem fogyasztan. De ettől még az emberiségnek az alaptápláléka a kenyér. Igaz?
Igen, egyértelműen ez is benne van. Vagy...
De attól még a kenyeret fogyasztjuk, de igen, léteznek nagyon ritka egyedi esetek, ahol egy mellékhatás adódott. De hogyha mérlegre tesszük a hasznosságát és az esetleges, ritka, de nagyon ritkán előforduló mellékhatást, akkor messze menően a hasznosság elvillenti a mérlegnek a nyelvét. Én most már 42 éve, hogy gyakorolom a praxist, és végig gyermekeket is oltottam. 42 év alatt még soha egyetlen egy oltás miatti szövődmény vagy mellékhatással nem találkoztam.
Mennyit segíthet, térjünk vissza a tanintézményekhez, az iskola és az iskolai oktatás annak érdekében, hogy a diákok, a jövő nemzedéke, ahogy szokták egyesek őket emlegetni, tisztában legyenek azzal, hogy miért fontos az oltás, hogyha nem kapták meg, akkor felnőttként amire van lehetőségük, azt vegyék fel, illetve majd a gyermekeiknek is adassák be a védőoltásokat.
Hát... Nincsen így nekem rálátásom, hogy az oktatási rendszerbe ilyen egészségnevelő oktatás lenne, őszintén erre nekem így nincs se információm, se rálátásom, de az viszont jó lenne, hogyha lenne ilyen tananyag is, ami vagy a biológiai órák keretén belül lehet, hogy van, de nem tudom, hogy ilyen jellegű felvilágosítás. De az jó lenne. Tehát minden esetre az jó lenne és fontos lenne.
Családorvosok, iskolakezdés, bürokrácia, és itt a műsor folyamán már említette, hogy a papírok kiállítása az elvonja a családorvosok idejét attól, hogy tényleg a betegellátással foglalkozzanak, mindez pedig egy olyan helyzetben, amikor az ország számos területén családorvos hiánnyal nézünk szembe. Mit jelent ez? Mennyire kerülnek hátrányba, vagy mennyire kerülnek még nehezebb helyzetbe a páciensek, akik valóban egészségügyi kérdésekkel keresik fel a családorvost?
Hát a várakozás, várólista, hisz a családorvosnak is a 15 perc az 15 perc. Tehát nekünk is az idő és az óra ugyanúgy ketyeg, mint másnak. Tehát és akkor természetesen, hogyha az időnk java részét lefoglalja a bürokrácia, akkor annál kevesebb jut egyéb tevékenységre, annál kevesebb jut a betegellátásra, vagy a megelőző tevékenységre, és ezért ismételten megkérjük és felkérjük az oktatási intézményeket is, meg szülőket is, hogy ne ostromozzák ilyenkor a családorvosi rendelőket. Kérjenek előjegyzést, ki lesznek szolgálva, de az képtelenség, hogy egy nap, két nap alatt ott százassával ilyen kéréseknek eleget tenni. És ezt a Családorvosi Szövetség, Országos Szövetsége is időközönként és évente ezt a felhívást a lakosság fele és a tanintézmények fele elmondja. Na, reméljük, hogy csak megértik, hogy ezt így nem lehet, hogy megrohamozzuk papírok miatt a rendelőket.
Mennyit tudnak segíteni az iskolaorvosok a családorvosoknak már azokon a helyeken, ahol van iskolaorvos?
Hát az iskolaorvosnak a tevékenységi köre az teljesen más, mint egy családorvosi rendelő, vagy egy családorvosnak a tevékenysége. Az iskolaorvosnak nincs rálátása arra, hogy az oktatási intézménybe először bekerülő gyermeknek milyen kor előzménye volt, van, tehát hogy milyen betegségei vannak, vagy esetleg bizonyos allergiái vannak, vagy nincsenek, ezt a családorvostól tudják ezt beszerezni. De úgy, ahogy mondtam, nem egy nap alatt, tehát már augusztusban is lehet ezeket igényelni, a vakáció alkalmával és során is, és akkor mi is meg tudjuk oldani, hogy akkor mindenki hozzájusson ehhez a szolgáltatáshoz is, de ne legyen akadályozva a gyógyító tevékenység se.
Kezdődik a tanév, hogy áll a romániai vagy a székelyföldi családorvosi, vagy akár iskolaorvosi hálózat, hogyha utóbbira esetleg van rálátása? Tehát mekkora hiányosságok, mekkora emberhiány van jelenleg?
Hát iskolaorvosból is hiány van. Tehát hiány van. Fiatalok ezt a pályát sem igazán kedvelik. Még városon nagyobb iskolákban, gimnáziumokban még van elvétve iskolaorvos, itt Csíkszeredában is, de legfőképpen nyugdíjas családorvosokkal sikerült lefedni. Vidéken van, ahol van családorvos, családorvossal kötöttek szerződést az önkormányzatok ilyen szolgáltatások elvégzésére, és sok iskola, meg tanintézmény van, ahol nincs megoldva ez a kérdés.
Ott mi történik ezekben a tanintézményekben, ahol nincs megoldva az iskolaorvos kérdése?
Hát ilyenkor az úgynevezett szűrővizsgálatok maradnak el, mikor a közösségbe bekerülnek a gyerekek, akkor ugye vannak ezek a szűrővizsgálatok, hogy hát rű, tetű, ezeket is, még a mai napig is kell követni, mert előfordulnak ilyen esetek, és hogy ne terjedjen szét, ez izolálni, meg kezelni szükséges, vagy fertőző betegséges esetében is a kontaktoknak, a kapcsolatba kerülő gyermekeknek a szűrővizsgálatainak az elvégzése, tehát ez fontos, de olyan helyen, ahol nincs iskolaorvos, vagy nincs leszerződve ez a szolgáltatás, ott ezek viszont elmaradnak.
Mi a helyzet akkor a családorvosokkal, hogy áll a térségünk?
Hát Hargita megyében is van családorvos hiány, épp mai nap a Székelyhonon jelent meg egy kollégával interjú, aki Alcsikon egy községben dolgozik, és elmondta, hogy valamikor négyen voltak családorvosok abban a községben, aztán maradtak hárman, aztán ketten, és a négyből most egyedül ő maradt, mint egy 5000 lakos a községben, és vannak ilyen esetek, és nem, és Csíkszeredától alig még 20 kilométerre, vagy még annyira se levő község. Tehát nem a világ végén is egy eldugott helyen.
És gondolom, hogy ez nem egy egyedüli eset, vagy nem egy
hát sajnos
kiugrás.
Nem. Tehát sajnos nem. És ez az állandó bizonytalanság és kiszámíthatatlanság, ami az alaphálózatban van, ez is azért úgy távol tartja a vállalkozók kedvtől a fiatalokat, mert hát évente ugye történnek ezek a szerződés megkötések, akkor hónapokon keresztül a vita, a cirkusz, hogy itt a pont, és nincs a pont, és pontérték, és emelik, de csökkentik, de a szabályozókat változtatják. Hosszú távon nem igazán tudsz tervezni, mert éppen ezek miatt a kiszámíthatatlan szabályozók miatt is, a gyakran változtatott szabályozók miatt, ami sajnos legtöbb esetben nincs a hasznunkra. Most is ugye változtatnak az arányokon, hogy a kapitáció után kapott pénz és a szolgáltatás után kapott pénz arányokon változtatnak, ami egyértelműen a rendelő bevételét fogja csökkenteni olyan körülmények közt, amikor megemelték az adóinkat, tehát mint független tevékenységet folytatóknak az adóit megemelték, az infláció az nőtt, 3 évvel ugyanazzal a pontértékkel vagyunk. Tehát ezek a kiszámíthatatlanságok nem éppen meggyőzőek és vonzóak egy fiatal számára, hát ezt be kell ismerni, és míg hogyha az a vád is ér, és ért, hogy csak a negatívumokról beszélünk, nem. Igen, kell beszélni a negatívumokról, mert ezek miatt nem vonzó egy ágazat. És a mai fiatalok pedig, és nagyon jól csinálják, hogy érdeklődnek, tájékozódnak. Ma már az információk semmi perc alatt eljutnak bárhova, és bármikor. És nyilván, hogy az azok a fiatalok is tájékozódnak, hogy és szeretnének egy kiszámíthatóbb rendszerben dolgozni, egy éles határt meghúzni a magánélet és a munkahely és a munkakör közt, ami családorvos esetében eléggé nehéz dolog, mert például mi pihenő szabadságra is nagy nehézségek révén tudunk elmenni. Mert helyettest kell kerítsünk, akkor, mikor egymást helyettesítjük, bizony az plusz teher, mikor 2 praxist, vagy akár 3 praxist kell, hogy vigyél. Egy betegség esetében kétségbe vagy esve, hogy akkor hogy old meg a helyettesítést. Egy évben legtöbb 60 napot hiányozhat a családorvos, de ezbe beleértve betegséget, bármit. És ezeket a kérdéseket is évek óta kérjük, hogy ezeket is meg kéne oldani, le kéne rendezni, lehetővé kéne tenni, hogy az a családorvos is nyugodtan azt a 30 napot, ami neki járna, pihenőszabadság tudja kivenni, hogyha egy betegség jön, akkor ne csak 60 napig tudjon hiányozni, teszem fel egy rákos megbetegedés. 60 nap nem elég. Mert csak a kezelések, a műtétek, és így tovább több időbe kerülnek, vagy egy olyan fertőző betegség, mint egy TBC, amikor egyszerűen le is vagy tiltva, nem mehetsz te dolgozni. nem mehetsz te közösségbe, munkahelyre, tehát nem mehetsz be a rendelőbe. És akkor mit csinálsz?
Mi történik akkor, hogyha egy családorvos átlépi ezt a 60 napot, amit itt említett?
Hát a szerződés felbontódik a biztosító pénztárral, maradt jövedelem nélkül a családorvos, akkor mikor vissza tudna menni, akkor most kezdeni előről, hogy feliratkozás, pacientúrának a felírása, hát szóval körülményes és problémás, vagy hogyha kerül, akinek átad a listát arra az időre. De ez ami nagyon nehéz, mert mindenik túlterhelt, mindegyiknek 2000 fölött van a feliratkozott száma, tehát nem, nincs fizikai időd, hogy több, két praxist hosszan időn keresztül vigyél, és tisztességesen el tudjad látni a betegeket, mint úgy, ahogy mondtam, a családorvosnak is az idő ugyanannyi, mint bárki másnak, a 15 perc az 15 perc, és plusz a teherbíró képessége se a végtelen.
Az iskola kezdéssel kezdtük a beszélgetésünket, zárjuk is ezzel, hogy családorvosi szempontból hogyan készüljenek akkor a tanévkezdésre a diákok, a szülők, a pedagógusok, és hát maguk az orvosok, családorvosok.
Hát az iskola kezdése jó, hogyha odafigyelnek elsősorban a családban a gyerekre, hogy azért, hogyha beteg, akkor megküldeni a közösségbe, már otthonról megszoktatni, rászoktatni a gyereket, hogyha köhög, ha tüsszent, akkor mit csináljon? Nyilván, hogy egy óvodás gyereknek, egy 3 évesnek ezt nehéz ezt elfogadtatni, mert a gyermek megérteni megérti, de még nem alakult ki az az automatizmus, hogy akkor tényleg rögtön azt én be is tartom. De már egy iskoláskorú gyereknél ez elvárható lenne. A higiéniai szabályokra odafigyelni, a gyakori kézmosás, tehát ha a mosdót használt, a evés előtt a kézmosás az történjen meg, most már az iskolákban is erre lehetőség van, és ahogy mondtam, odafigyelni a gyerek azért pihenjen is, tehát a kütyüket azért elvenni, hogy ne arról szóljon, hogy a fél éjszakát ott a telefonot nyomogatják. Ez is egy gond kezdett lenni, és akkor másnap fáradtan megy az iskolába, és teljesíteni sem tud egyfelől, másfelől pedig az immunrendszerét is padlóra teszi. A pedagógusok részéről pedig, hogy azért próbáljanak ők is minket is megérteni, és szükség esetén akkor ők is jelezzék, hogyha ilyen olyan plusz dokumentumokat, papírokat próbálnak rájuk meg ránk erőltetni, hogy akkor közösen is fellépni és megmagyarázni, hogy ennek semmi értelme nincs, ha csak nem az a szándék, hogy túlterhelni az alaphálózatot fölösleges papírosztogatásokkal, mint ahogy mondtam, hogy csak az iskolai ciklusok, oktatási ciklusok kezdetén szükségesek ezek a bizonylatok, és minden évben ezek nem szükségesek, ha csak iskolát nem váltott, vagy óvodát nem váltott az a gyerek.
Reméljük, hogy valóban akkor nem fogják minden tanévkezdéskor elküldeni a pedagógusok a szülőket, vagy nem mennek el maguktól a szülők egy plusz papírért a családorvoshoz, ahogy abban is bízunk és reménykedünk, hogy be fogják tartani az alapvető higiéniai szabályokat, és nem lesznek problémák, vagy minél kisebb számú megbetegedés lesz az idei tanévben. Dr. Sors Szabó Klára családorvos, a Családorvosok Hargita Megyei Szövetségének elnöke. Köszönöm, hogy itt volt a Medicinában, és válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm én is a lehetőséget, mindenkinek jó egészséget kívánok, hogy lehetőleg mi maradjunk munkanélkül.
Így legyen, legalábbis az a része, hogy mindenki legyen egészséges.
Hogyha megelőző tevékenységet kelljen folytassunk, és nem gyógyított is, tehát ne legyenek betegek.
Hiszen a betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni.
Ez így igaz, és az egyénnek is sokkal jobb, hogyha megelőzi a betegséget, és nem betegszik meg.
Így van. Tisztelt hallgatóink, külön köszönet önöknek a figyelmükért. Lassan 21 óra és a német nyelvű műsorunk következik, nekünk pedig át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A medicina műsorvezetőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádió Társaságában. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra!